ezek 3D-s technikával egyébként használt PET-palackokból öntött szobrokról van szó, és kibontották a rikító sárga Csolnoki Jenőt, vagy az Ekelf kék Óvári Ferencet, vagy akár a Rosenberg Jenőt, akinek ilyen májva színben játszotta. Kicsit megijedtem, hogy te jó ég, mi lesz ebből, és aztán láttuk, hogy nagyon is működött, nagyon is felhívta a figyelmet.
Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
Kedves nézőink és hallgatóink, köszönjük szépen, hogy a Stúdió Veszprém Podcastot választottátok. Mint tudjátok, Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa volt, és úgy gondoltuk, hogy a Stúdió Veszprém soron következő epizódjaiban a kulturális főváros projekt megvalósításának tapasztalataival foglalkozunk. Reményeink szerint majd a Veszprém Balaton 2023 EKF-nek a vezetése részéről is reagálnak az elhangzottakra, vagy esetleg. Mai vendégünk Márkus név Vörös Hajnalka, aki a megyei levéltár, főlevéltárosa, Veszprém közelmúltjának szenvedélyes és fáradhatatlan kutatója. Az LKF projektnek az előkészítésében, mint főtanácsadó vett részt, illetve hát a lebonyolításában is jeleskedett. Nagyon sok helytörténeti publikáció is kapcsolódik a nevéhez. Szeretettel köszöntünk a műsorba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Nem pusztán idézőjelben az LKF-fel szeretnénk foglalkozni, hanem szeretnénk téged is bemutatni túlmenően ezen az előbbi interpretáción. És mikor így visszaemlékszem a munkásságodra, vagy próbálom felidézni a különlegesen izgalmas és érdekes dolgokat, akkor a Kaleidoszkóp projekt jut eszembe. Ugye, mikor az elmúlt évtizednek a fényképeit, az emlékeket gyűjtöttél össze, és aztán talán ezért is legfőképpen Csolnoki Emlékdíjban részesültél 2015-ben. Ugye ezt a díjat még annak idején Horváth Balázzsal ketten gondoltuk ki, álmodtuk meg, és örülök neki, hogy ilyen érdemes személy kapta meg annak idején. Szóval egy pár szóval föl tudnád idézni.
Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
Ezt a projektet, ezt az emléket, ennek örülnénk.
Igen. Mindenképpen több személy nevét meg kell említeni a Kaleidoszkópnál, mert az ötletgazda az Rácz Katalin volt. Ő volt az, aki a belvárosi rehabilitáció 2011 soft programjába kitalálta azt, hogy a Cserhátnak az eltűnt város részét a személyeknél lévő fényképek segítségével talán vissza lehet idézni, hogy milyen volt az az utcaszerkezet, kik éltek ott, milyen város része veszett el a szocialista átépítéssel Veszprém. És ő
igen, mint, bocsánat, csak azok számára, akik nem annyira ismerősek Veszprémben, de a szimbólumainkat ismerik, például a 20 emeletest, ugye erről a városrészről van szó, ahol gyakorlatilag az utca egyik felét letolták, hogy majd ott jön létre Veszprém Manhattanje.
Vagy pontosabban Pap János azt szerette volna, hogy ott mutatja meg, hogy milyen egy jól működő szocialista városközpont, de mindezt a várhoz igazítva próbálta megjeleníteni. Teljes egészében ez Márton Istvánnak nagy fájdalma is volt, hogy a terv nem valósult meg. Mi örülünk neki, de minden esetre igen, eltűnt egy nagyon-nagyon fontos városrész. Ráadásul a veszprémi zsidóságnak a szakrális és életközpontja, tehát sajnos az ő életterük is ezzel a ledarálással eltűnt, vagy csak nagyon-nagyon nyomokban maradt meg. Igen, tehát erről van szó.
Okay.
És Rácz Kati akkor azzal az ötlettel állt elő, és segítséget hívott, mert hogy itt szkennelésre, és mindenképpen egy tudatosabb emlékgyűjtésre számított, és nagyon örülök, hogy bennünket, a levéltárat talált meg, hogy kezdjük el szisztematikusan gyűjteni ezeket az emlékeket. Felhívásokat tettünk közzé, és nagyon-nagyon sokan reagáltak rá, és egészen elképesztő mennyiségű és minőségű képanyag érkezett be a lebontott városrészről, aminek az első 50 nagy molinója akkor a körbevett, tehát az építkezésnek az installációja lett. Sokan megálltak ott, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy ilyen pezsgést hozott akkor a város, a belvárosban. Bennünket pedig az arra figyelmeztetett, és azt tudatosította bennünk, hogy a képek milyen nagyon fontos emlékanyagot hívnak elő az emlékezetből. És akkor ezt mi nagyon-nagyon tudatosan elkezdtük, nem csak a képeket digitalizáltuk, hanem rögzítettük a képekhez kötődő információkat, emlékeket, és ez már mindenképpen afelé irányította a figyelmünket, hogy a privát történet mennyire sokkal speciálisabb és élőbb történetét adja a város történetének, mint az addig megszokott, mondjuk közigazgatás vagy politika történet. Röviden talán ennyit a
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy ez jelentette valamiféle inspirációt az LKF-nek a privát Veszprém projektjéhez, hiszen rengeteg információhoz jutottatok, rengeteg család történettel, képpel rendelkeztetek, és ugye a privát Veszprém volt, azt hiszem, az egyik legizgalmasabb és érdekesebb projektje az LKF-nek, és ami azt is jelentette, hogy aztán a köztereken megjelentek olyan személyek, akikről majd biztos fogunk még beszélni, szobrok formájában.
Igen, igen, így van. Tehát a kaleidoszkópnak a háttéranyaga jelentette igazán azt a bázist, és az elmúlt 10 évnek a személyes kapcsolatai, ezek a családtörténetek jelentette azt a biztos alapot, amin megáll egy ilyen projekt. És nagyon hálásak is vagyunk, hogy bevontak bennünket ebbe, mert a pályázó nem egy veszprémi szervezet volt, hanem egy nagyon innovatív, kreatív, dizájnnal foglalkozó szervezet, a Buildingscape, Sauder Dávid vezetésével, aki nagyon újszerűen fogta meg a veszprémiek privát történetét, de nyilván, hogy nem rendelkezett ezzel a háttértudással, amit aztán együtt végül is megjelenítettünk.
Most én meg vagyok lepve egy kicsit, mert mindig az okozta a problémát az LKF-fel kapcsolatban, vagy olyan kritikai vélemények hangzottak el, hogy talán egy kicsit kevés veszprémiség volt benne, vagy kevés veszprémit szólított meg, és most ezek szerint egy külsős voltak éppen a mi információink és anyagaink alapján csinált egy innovatív, kreatív produkciót.
Igen, és meg kell mondanom, hogy abból a szempontból rendkívül újszerű és jó volt, hogy azért mi magunk, ez a vád ér is bennünket, itt helyben élőket, hogy nagyon belterjesek, talán partikulárisan fogjuk meg ezeket a témákat, vagy inkább nem jól fogalmazom, kifelé nem tudjuk olyan újszerűen, látványosan, innovatívan bemutatni ezt a nagy értéket, mint ahogyan megérdemelné. És én most pont csak hadd mondjam, a privát Veszprémnek a leglátványosabb részeit, mondjuk a színes egyéniségek szobrait, vagy akár a mesélő megállóknak a kreatív részét, hogy bizony akármennyire is vannak köztünk kiváló képzőművészek, nem biztos, hogy így meg tudtuk volna ennyire látványosan jeleníteni azt a tartalmat, amit át szerettünk volna adni. Én például, amikor, hadd mondjam, amikor megláttam az ötszínes szobrot, mikor kibontották, ugye ezek 3D-s technikával egyébként használt PET-palackokból öntött szobrokról van szó, és kibontották a rikító sárga Csolnoki Jenőt, vagy az EKF kék Óvári Ferencet, vagy akár a Rosenberg Jenőt, akinek ilyen májva színben játszotta. Kicsit megijedtem, hogy te jó ég, mi lesz ebből? És aztán láttuk, hogy nagyon is működött, nagyon is felhívta a figyelmet rá, és hogy érdemes egy ilyen nem szokványos formát és megjelenést is bevállalni, mert szerethető, ha jó a tartalom.
Így van, ennek kapcsán tőled is meg kell kérdezzem majd Verancsics Faustus történetét, aki ugye ott lebegett a város fölött, aztán eltűnt, hogy erről neked mi a véleményed, és miért nem maradt köztünk, de még ezt megelőzően, ugye sok kritika érte a szervezőket, hogy messziről jött emberekkel dolgoznak, hipsterekkel, interim menedzserekkel, akik megérkeznek a városba, és ahelyett, hogy a helyi erőkre hagyatkoznánk. Hát nyilvánvalóan az eredmények azt igazolják, hogy azért nem, és ahogy most beszéltél róla, nem árt, hogyha van friss szemlélet, kívülről jövő emberek, de hogy mennyire volt neked nehéz ebben a csapatban az a feladat, hogy egy kicsit így képbe hozd a veszprémiséggel ezeket az együttműködőket, tehát Faustus meg a hipsterek.
Az biztos, hogy ez harcolni kellett azért, hogy igen, itt van egy olyan nagy tudás sok embernél, amit nem szabad használni kell, kérni kell a segítséget, együtt működni kell ezekkel az emberekkel, és nem szabad semmiképpen sem lenézni ezt a tudást. Én azt gondolom, hogy sok esetben ezt sikerült átvinni, és erre a privát Veszprém projekt azt gondolom, hogy egy jó példa, hogy így együttműködve, mind formában, mind tartalomban egészen kivételeset lehet létrehozni, és itt nem baj, hogyha külső erő is együttműködik a helyiekkel.
És a Verancsics Faustusra térjünk vissza, mert ez mindig izgatja a fantáziánkat, hogy ő most eltűnt akkor az életünkből, vagy az a fölfújt valami annak vége lett, mert egyébként a szobrok, amiről beszéltél, ugye az a mai napig látható. Ez is egy kérdés, hogy marad-e.
Igen, pár megsérült, és most javításon vannak. Például szegény Rosenberg Jenő nincs még kint az utcán, de Francsics Károly igen, és azóta is nagyon szeretjük. Verancsics Faustus, az cél volt a megnyitótól kezdve, és a privát Veszprémben is, hogy azok az elfeledett és Veszprémhez kötődő jeles személyek jöjjenek vissza Veszprém emlékezetébe, vagy legalábbis Veszprém legendáriumának legyenek újra a részei. És most Verancsics Faustus ilyen szempontból egy jó példa, hogy hát azért őróla egy kiváló dombormű és minden fontos információ ott van a várba felsétáló útszakaszon, a művészetek házának a falán, de hát nem nézik meg az emberek, tehát úgy megyünk el mellette, hogy észre sem vesszük, tehát szó sincs arról, hogy ne lenne emlékpontok, vagy ne lennének elhelyezve emlékpontok a városba. Na, de hát azért mégiscsak az a nagy felfújt lebegő alak kellett ahhoz, hogy sokkal több emberhez eljusson az üzenet. Egyébként megvannak azok a nagyon szépen kidolgozott alakja is a Verancsics Faustusnak, akik a megnyitó alatot átúztak a képen mind a három helyszínen. Én nagyon szeretném, hogyha a közterekben, ahol van nagy tér, mondjuk akár a hangvillában, vagy a könyvtárban, ezek ott lennének, és jelen lennének továbbra is a veszprémieknek a látóterében.
Egy kicsit evezzünk ki akkor most a projekt részből, és úgy globálisabban tekintsünk rá arra, ami megvalósult. Nagyon kíváncsi volnék arra, hogy mit gondolsz amikor előkészítettétek a programokat, mikor megálmodtátok a pályázatnak a tartalmi részét, akkor valami ilyen sikert vagy eredményt vártatok? Szóval neked mi a személyes véleményed arról, hogy sikerült valójában ez az év, illetve mit hozott Veszprémnek?
Én sikeresnek találom mindenképpen több szempontból is. Hadd mondjak egy olyan példát, ami kevésbé látszik, de én óriási eredménynek tartom. Nagyon, nagyon szerettük volna, hogyha a kis közösségek is megerősödnek, most kifejezetten Veszprémről beszélek, mert tudjuk, hogy 116 település is együttműködött a programban, de most kifejezetten Veszprémről beszélve, és például a 2021-es évtől kezdve egy nagyon szisztematikus munka folyt a városrészi egyesületek civil kezdeményezéseknek a megerősítésére. Ugye ennek megint csak a jéghegy csúcsa, a Gizella napi felvonulás, amikor ugye megjelentek már 2022-ben az zászlaikkal a városrészek, de ennél sokkal, de sokkal több történt. Tehát 2021-ben minden városrészben működő civillel leültünk, és végigbeszéltük, hogy körülbelül mi a tevékenységének a formája. Nagyon sok minden kiderült arról is, hogy a veszprémi civil szervezetek közül talán csak kettőnek van fix helye, ahol össze tud gyűlni. Hogy ez bizony egy megoldandó probléma, hogy legyenek olyan közösségi terek, ahol ők össze tudnak jönni. Milyen finanszírozásban dolgoznak, ki képviselik ezeket a területeket, hol a tevékenységük hova lokalizálódik. És ennek végül is az lett az eredménye, hogy most, ha a 15 városrésznél pontosan lehet tudni, hogy kit kell megszólítani, hogyha valamilyen programban, vagy valamilyen együttműködésben szeretnénk összehozni a város legaktívabb civil részét, politikai és mindenféle elkötelezettségtől függetlenül. Ez már működőképes, arról nem is beszélve, hogy itt a szimbólumok megfogalmazásánál nagy aktivitás volt, és azt gondolom, hogy azt is elértük, hogy valahol tudatosodott, hogy a városon belül bizonyos fajta érdekvédelmet, közösséget lehet és érdemes képviselni.
Igen, egyébként a pályázatban is leírtátok annak idején azokat a kritériumokat, illetve problémákat, hogy csökkenő társadalmi kohézió, elszigetelődés, stb. Stb. Tehát akkor, ha jól értjük, ezen javított az LKF, de ugye nekünk az mind visszatérő kérdésünk, hogy na és mi lesz ezután? Fenntartható lesz ez? Meddig tart ki ez a rendület, vagy strukturálisan változtak a dolgok, és innentől egy más pályán mozog Veszprém, például a civil ügyek tekintetében?
Igen, tehát ez egy nagy kérdés, hogy mekkora lendületet tudott adni, ez működőképes lesz-e a későbbiekben, de ez a munka, ez egyáltalán nem a támogatásról szól. Tehát ennek én pont ebben érzem, most a városrészekre értve, ebben érzem az erejét, hogy itt persze nagyon jól jött, hogy a zászlók, a sálak és minden egyéb identitást jelentő eszköz, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, szimbólum, ez biztos, hogy nem jöhetett volna létre egy ilyen fajta szervező erő nélkül, de most már úgy tűnik, hogy ezek az aktív civilek, ezek működőképesek lesznek. Kérdés, hogy ők együttesen tudnak-e majd olyan célokat megfogalmazni, ami az együttműködésüket szolgálja. Ötlete onnan is, vagy az erősítette meg, hogy jártunk Szénába, ami körülbelül egy olyan nagyságú város, mint Veszprém. És tudjuk, hogy ott a Pálió, ahol azt a nagyon híres lovas ünnepet a város részek indítják a lovakat, és a város részek versenyeznek a lovaik által. Valami hihetetlen, hogy ott pont ezek a identitást jelentő zászlók, sálak mennyire fontosak és mennyire büszkén viselik ezek az emberek. Kérdés, hogy Veszprémben majd sikerül-e, természetesen ehhez évszázadok kellenek, de legalábbis évtizedek, olyan mindenki által elfogadott célt találni, ami egy ilyenfajta megjelenést jelent. És közös célt.
Ugye nem...
De azt mondjam, hogy nagyon érdekes, hogy amikor meglettek ezek a kicsi zászlók, anélkül, hogy bárki ösztönözte volna, hogy úgy tűnik, hogy elkezd ez működni anélkül is, hogy egy központi erő mondaná, hogy ezt és ezt csináljátok.
Mert sokféle kisebb, nagyobb projekt volt. Engem az különösképpen izgat, hogy mondjuk egy külföldi turistának a figyelmét is Veszprémre irányította. Nem tudom, hogy ez mennyire hiányosság vagy sem, csak ha Európa kulturális fővárosa vagyunk, akkor igazán valamilyen nagy duranásra jó lett volna sort keríteni. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Hát ez most az európai kultúrát is valamennyire minősíti, hogy talán ami megmozgatta igazán a külföldieket, és tényleg nagy számban jöttek, az a gyárkert koncertek voltak. Tehát ott kifejezetten nagy számban jöttek, és nem a magyar koncertekre természetesen
Iggy Pop.
Külföldiek. De én azt gondolom, hogy azért a nagyobb megnyilvánosak, mint a megnyitó, az EKF megnyitó, de talán akár még a Gizella nap is, én azt hiszem, vagy a Balkán Most, nagyon sok külföldi is jelen volt a városban, és nekem még nagyobb öröm, hogy Veszprém lakosai kijöttek az utcára, és jó volt a városban jelen lenni és
csak,
üzeget.
Tudod, valami
a
olyasmire gondolok,
nagyon jó.
Ami évről évre vissza hívná, invitálná azokat a külföldieket, akik valami nagyon klassz dolgot láttak nálunk. Ugye nem tudhatjuk, hogy a gyárkert koncerttel talán a jövőt illetően valamennyire folytatódhat-e ez az EKF kezdeményezés. Ez még talán nyitott kérdés.
Igen. Az is tény és való, hogy a régi kiváló rendezvények, amiket nyilván megerősített az EKF, az Utca Zene Fesztivál, vagy akár a Veszprém Fest, tehát ezek azért már a határon túl is jobban ismertek. Én nekem nagyon-nagyon kedves új, és úgy tűnik, hogy tovább folytatódó rendezvény a Holt Szezon, ami egy irodalmi fesztivál, aminek nem is célja, hogy nagyon nagy tömegeket szólítson meg, vagy a Régi Zene Fesztivál. Azért annak is a külföldi, nem tömeges, de az igazi minőséget igénylő külföldi résztvevői azért szépen megjelennek évről évre a városban.
No, akkor egy kicsit lépjünk ki megint csak, ahogy a Laci az előbb javasolta ebből a projekt szemléletből, és utazzunk évszázadokat, hiszen te Veszprém történetének, hát modernkori történetét biztosan nagyon jól ismered, de több száz évre visszamenőleg hogyan azonosítanád most ezt az EKF évet? Van-e ehhez fogható történet Veszprémben? Volt-e valaha Veszprém történetében olyan esemény vagy időszak, ami hasonló jelentőségű volt, legalábbis a remények tekintetében. Aztán ugye a távolból nézve már látjuk, hogy ott abból mi valósult meg. Van-e ilyen? Volt-e ilyen jelentőségű?
Igen, én nem is feltétlenül az eseményekhez kötném, bár arra is tudunk példát hozni, De igen, nagyon érdekes, hogy így körülbelül évszázadonként vannak Veszprém történetében olyan korszakok, amikor rövid idő alatt hihetetlenül sokat fejlődött a város, és nem csak az épített környezetében, nyilván az marad meg,
Persze.
de én úgy látom, hogy a belső kohézió szempontjából is, hogyha most időben visszafelé megyünk, akkor egy óriási időszak volt a 20. század eleje. Most gondoljuk
Veszprém
meg,
aranykora volt,
így
ugye,
van,
annak
igaz,
idején.
arra, amire most büszkék vagyunk, az az épített környezet egy 10-15 év alatt épült meg, hogy csak most pár dolgot mondjak, gyerekkórház, vagy eredetileg gyerekmenhely, ugye, 1904, 1908 Petőfi Színház.
Így van.
Sorba mondhatnám a vár átépítése, az Óvári utca kialakítása, sorban építik fel a templomokat, Károly templom, László templom, 1908-12, nagyon-nagyon sok minden készül el akkor az épített környezetből, de az 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 időszak, amikor hát tudjuk, és ez is unikális, hogy azért a színház, a múzeum közadakodásból épült, tehát az nem akármilyen, egy kisvárosnak nem akármilyen kohézióját jelzi,
Így van.
hogy ez megvalósulhatott. Tehát mindenképpen ez egy nagyon-nagyon fontos időszak. Én úgy látom, hogy a reformkor Veszprémben szintén hozott ilyenfajta, vagy legalábbis a lenyomatai megvannak, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos volt Veszprém életében, de mindig a reformkorról beszélünk, de például egy 50 évvel később, a 60-as, 70-es évek, amikor igazán Veszprém kereskedelmi központtá válik. Ez a veszprémi zsidóságnak a kiteljesedése, amikor a nagy gabonapiacok három tájcsoportnak a központjává teszik Veszprémet, és azt gondolom, hogy az is egy nagyon-nagyon nagy kulturális fejlődés is volt, hiszen olyan tudósokat és olyan jeles személyiségeket bocsát ki a város, ami azt jelzi, hogy nagyon jó volt a kulturális élete. Most a nőket kiemelve, ugye a
Igen.
két nőnevelő intézetnek önmagában a megalapítása, ami egészen a 20. század közepéig nagyon kulturált anyákat nevelt a városba, és szerintem ez a kultúrafogyasztás nagyon meghatározta
Igen, látom,
előtt.
olyan terepre vittünk téged, ahol 3 napig tudnál mesélni nekünk, de akkor nagyon gyorsan, mert kevés időnk van, menjünk inkább a jövőbe. Tehát mondjuk
Rendben.
2134-ben a Stúdió Veszprém podcastban ül majd két pasi, nem tudjuk még ki, és az akkori
Vagy
levél
két hölgy.
vagy két hölgy, és az akkori főlevéltárossal beszélgetni fog ez a két pasas arról, hogy az akkori csodáról, ami éppen megvalósul, és onnan lesz a visszatekintés 2023-ra. Szerinted föl fog érni az, amit most itt létrehozott Veszprém ezekhez a történelmileg is nagy jelentőségű dolgokhoz, amikről most beszéltél? Lesz olyan emlékezet akkor, ami 2023 kapcsán hasonlóan fog beszélni?
Kell, hogy legyen, kell, hogy legyen. Én úgy látom, hogy nem biztos, hogy Veszprém túllépi ezt a középváros nagyságot és méretet. Nem is baj, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon élhető forma, ne is lépje túl. Biztos, hogy a városban mosti magát jól érző lakosság meg akarja tartani ezeket az értékeket, és talán azokat a történetek is, amelyek lehetővé tették, hogy ilyenek létrejöjjenek. Én abban reménykedem, hogy ennek a tudásnak, ennek annak a tudásnak, hogy itt ne nőjünk túl, hanem ez a rossz talajú, de jó helyzeti energiával rendelkező város azt tudja kihasználni, amire alkalmas, és hogyha ebben ezek a nagyobb léptékű események megerősítik az itt lakó lakosságot, akkor ez 2030-ban, 35-ben és 60-ban, ha lesz világ, akkor ezt a város nagyon jó és élhető, szerethető várossá fogja akkor is tenni.
Laci, nem tőlem kérdezted, de nem tudom megállni, hogy én ne válaszoljak neked, mert félig meddig kompetensnek érzem magam. Én azért azt gondolom, hogy a rendszerváltás körüli és utáni időszak, évtizedek, azok egészen biztosan valahogy majd belekerülnek az análeszekbe, már csak azért is, mert ugye ki kellett egy új struktúrát alakítani, egy új plurális demokráciát megvalósítani helyben, és akkor jöttek a kulturális produkciók, a Veszprém Fest, a Gizella Napok, mint találmány, az utcazenei fesztivál. Ennek az LKF-nek óriási előnye volt az, hogy volt finanszírozási lehetőség infrastruktúra fejlesztésre, azért az kétség kívül el ne felejtsük, hogy nagyon sok út, csomópont, a gyűrű
Megújult
bővítése
épületek.
valósult meg, megújult épületek, tehát szerintem ez majd biztosan valamiféleképpen a múlt idézéshez hozzá fog tartozni. Nagyon kevés az időnk, de egy gyors kérdést még szeretnék föltenni. Mikor én külföldön jártam, Amerikában voltam ösztöndíjjal, akkor két dolog nagyon megfogott akkor, amikor ilyen nagyobb projektekről, eseményekről, programokról volt szó. Az, hogy náluk, főleg az Egyesült Államokban az önkéntesség az egy ilyen rendkívül fontos mozzanat, és mindenki kivétel nélkül valamilyen formában részt vesz ebben. A másik pedig a mecenatúra, az adományozás. Nem tudom, hogy mennyien vettek részt ezekben a programokban ilyenfajta önkéntes módon. Másrészt, hogy megszólítottátok-e azokat a cégeket, vállalkozásokat, tehetősebb embereket, akik tudtak-e, vagy tudnának esetleg segíteni ezekben az ügyekben?
Igen. Nagyon jól felépített rendszer lett az önkéntes hálózat. Nagyon sokan önkénteskedtek, nagyon sok fiatal és nagyon sok idős. Lehetett is látni a sárga pólójukat
A ragyogók, a
a
ragyogók, ugye?
rendezvényeken, a ragyogók, igen. Az már kérdés, hogy én úgy tudom, hogy az egyetem veszi át ezt a szervezetet, és ők fogják majd tovább működtetni, mert nagyon kár lenne, hogyha ezt az önkéntes csapatot nem használná, vagy nem kérné további segítségre a Város Kulturális Szövete. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gondolat és ennek a működtetése nagyon jól sikerült. A mecenatúra, ez nagyon érdekes. Én úgy látom, hogy Veszprémben nem nagyon sikerült a nagy cégeket, talán nem is volt kitűzött cél, hogy megszólítsa. Talán a Veszprém Fest és Mészáros Zoltán az, aki őket talán a legjobban meg tudta szólítani máig.
Köszönjük szépen, hogy a múlt kutatójából átváltoztál velünk a jövő kutatójává is. Hálásan köszönjük ezt az
És
utazást.
hát azt, hogy rengeteg
Így van.
háttérinformációhoz jutottunk, most olyasmiket is megtudtunk, ami a kulisszatitkokat, a hátteret, a munkás részét illeti a dolognak. Gratulálunk ehhez, és köszönjük szépen a szerepvállalásodat, meg azt is, hogy velünk tartottál. Köszönjük szépen a Vitakingnek, a Sofia Magánklinikának, a Chianti Apartmentsnek, a Targonca Trade-nek, a Ringautónak, a Nyugalom Kft-nek, a Royal Kertnek, a Greenman Kft-nek és a Triton Life diagnosztikai központnak, hogy segítenek bennünket, hogy érdekes, izgalmas beszélgetéseket folytassunk. Köszönjük szépen!
Köszönöm én is.
Igen, és a felsorolásból hallható volt, hogy a mecenatúra létezik Veszprémben. Ezt is
Igen,
mindig el
igen,
szoktuk
igen.
mondani, hogy
Igen.
LKF vagy önkormányzati támogatás nélkül tud egy ilyen történet működni.
Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.
Mert nem akartuk, hogy ez most csak egy ilyen rövid valami.
Villáminterjú. Annál te többet érsz, mint egy
Igen.
villáminterjú.
Oké, akkor kezdhetjük is.
Lehet, igen.